Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, kérünk, hogy elevenítsd meg a te ígéddel a mi szívünket, hitünket, hogy valóban mi is lássunk téged, a láthatatlan Istent, Krisztusban felragyogjon előttünk, Isten dicsőségének ismerete. Ajándékozz meg bennünket így igéd által, és vezesd a gondolatainkat, erősíts meg bennünket, Uram, döntéseinkbe, hogy mindig mellettet tudjunk dönteni minden esetben, az élet minden kanyarulatában, minden próbájában, minden nehézségben, és hadd legyen, Uram, a szívünk vágya, hogy mindenkor megcselekedhessük akaratodat. Hadd legyen ez a mi igazi óhajunk, hogy kedvedbe járjunk, Urunk. Amen. Olvasom Isten igéjét, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 23. verstől. A fejezet végéig olvasom. Hitáltal rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják, mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hitáltal rendelt el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse első szülöttjeiket. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kard élre hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és föld hasadékaiban, és mindezekben, ahol hitáltal Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számukra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Ahogy hallottuk Mózes könyvéből, amit Eszter felolvasott, azt a szakaszt, amikor Izrael átmegy a Vörös-tengeren, és az ellenség pedig belepusztul, akkor is láthatjuk, hogy hit által győzedelmes lehetett Mózes és az ő népe, és ahogy az ige mondja, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, a hit az a belső magatartás, amelyik szükséges ahhoz, hogy az ember Istennel kapcsolatban legyen és maradjon. A hit az a belső szellemi, lelki magatartás, ami készségessé tesz bennünket, hogy felfele nézve, a Krisztusra tekintve, Isten igére szegezve tekintetünket, hagyjuk, hogy áthassa gondolatainkat, és egyedül benne reménykedünk. És én azt gondolom, hogy ez a hitbeli magatartás csak az isteni ajándék útján lehet a miénk. Ez nem valami emberi képesség. Nem lehet megparancsolni, ez csak meg lehet kapni. És nagyon fontos megérteni, hogy mi hit által lehetünk győzelmesek, és hit által harcolhatjuk meg azokat a harcokat, amelyeket meg kell harcolni. De miért is kell harcolni Isten népének? Azért, mert ellenséges világban élünk. Ezt olyan sokszor elmondjuk, hogy e világ fejedelme a sátán, és a világ, és most így mondom, Egyiptom a világ jelképe, Egyiptom a gyermek gyilkos és rabszolga tartó világ. Ez mindig így volt, és így van egészen addig, amíg az Úr Jézus át nem veszi majd a világ felett a hatalmat. Tehát ne legyünk naivak, ez a világ mindig gyermekgyilkos, és mindig rabszolgatartó. A sátán maga rabszolgatartó. De hogy lehetne az ember győzedelmes, ha bűnben él? Ha a hívő ember bűnben él, akkor megvert, sőt, az ellenség fogságába esett katona, harcra képtelen. Tehát, ahogy egy énekünk is mondja, hogy lesz te győztes, kit bűntart fogja úr, ha téged is legyőz a győzedelmes úr. És itt most szeretnék rögtön arra gondolni, és a tekintetünket arra fordítani, hogy nem csak a világ a mi ellenségünk, hanem a test, és így szoktam mondani, hogy van egy belső ellenség, amit szintén le kell győzni, ezt a győzedelmes úr tudja legyőzni. Ha téged is legyőzhet a győzedelmes úr. Tehát ha bűntart fogjául, akkor fogságba esett katona vagyok. Alkalmatlan, képtelen, fegyvertől megfosztott ember. És ne is álmodozzunk akkor semmiféle győzelemről. Itt olyan embereket állít elénk az apostol példaként, akik hitáltal győzedelmes életet éltek. És ezzel egyúttal azt is láthatjuk az igéből, hogy lehet győzelmes életet élni. És ezt jó megjegyezni, hogy lehet győzelmes életet élni. Tehát ez biztosson és bátorítson bennünket, de ehhez a harchoz, amit Pál apostol a nemes harcnak, a hit nemes harcának nevez, ahogy Timóteusnak írja, hogy legyen Jézus Krisztus jó katonája, jó atlétája, és küzdjön szabályszerűen. Mert az Isten országában csak a szabályszerűen küzdő koronáztatik meg. A szabályszerű küzdelem pedig a hitben való küzdelem. Hogy nem a magam erejére tekintek, nem a magam képességeire és lehetőségeire, hanem egyedül a győztes Úrra, Krisztusra tekintek, aki megadhatja számomra a győzelmet. Tehát ez bevezetésül gondoltam, hogy megérthessük mindazokat a dolgokat, amiket most az igénk elénk adott. Mózesről van szó, és Mózes szüleiről, hogy milyen komoly hit kellett ahhoz, hogy hitáltal rejtegessük a kisgyereket, a halálos ítélet függött a fejük felett, mint a Damoklész kardja. Tehát nekik meg kellett volna ölni a kis fiú gyermekeket. Ugye ebből is látszik, amire utaltam, hogy az embergyilkos, a sátán embergyilkos volt kezdettől fogva, és a fáró, a világ, az is ezt teszi. És ha a mai korunkat összehasonlítjuk az akkori korral, akkor meglepő dolgokat találhatunk, hiszen most elérte a rabszolgatartó, elérte a fáró, hogy asszonyok, férfiak és asszonyok önként ölik meg magzataikat, válogatás nélkül, kisfiú vagy kislány. Milyen rettenetes ez még belegondolni is. És ne gondoljuk, hogy ez valami megengedhető dolog. Nem engedhető meg semmiképpen. Isten ítélete alatt van ez a dolog. És mit tett Mózes apja és anyja? Nem engedelmeskedtek. Nem engedelmeskedtek a fáraó parancsának, hanem rejtegették a gyermeket, amíg rejtegethették. És amikor nem tehették tovább, hiszen nem csak a gyermek feje fölött volt ott a veszedelem, hanem az egész család feje fölött, az utcákon jártak az egyiptomi katonák, és a kisgyerek sírás az árulóvá lehetett. Aztán voltak szomszédok is, tudjuk az elmúlt erőszakos korszakokban, hogy milyen sok feljelentő szomszéd volt. Tehát mindezeket figyelembe véve mégis nem azt látjuk, hogy Mózes szülei tördelték a kezüket, vagy meg se kötötték volna a házasságot, mert ebbe a világba házasságot kötni, ebbe a világba gyereket szülni, hát nem mondhatták volna. És akkor olvassuk, hogy egy Lévi házából való férfi elvesz a Lévi házából való leányt, és összeházasodnak és gyermekeket szülnek abban a világban. Nemrég egy fiatalasszony kérdezte meg tőlem, hogy ebbe a világba szüljek én gyerekeket. És akkor azt mondtam, mi hívők nem a világnak szüljük a gyermekeinket, hanem az Úrnak. Ezt nagyon komolyan vegyük a szívünkre, és akármilyen fekete felhők borítják az eget, mert igenis fekete felhők borítják az eget, és jogos az aggodalom, akik gyermekeket szülnek, és gyermekeket nevelnek, jogos az aggodalom, de hitáltal el lehet készíteni a kis bárkácskát, amiben aztán kiteszik a gyermeket. És most szeretnék valamire rámutatni, hogy a keresztény hit nem valami pszichikai, lelki borongás, valami vallásos érzés, hanem a biblikus hit cselekvő hit. Hogy a hitnek mindig meg kell valósulnia. Tehát ez a házaspár is elkészíti a kis Mózes kosarat, beleteszik a gyereket, és nem azzal a kétségbe esett gondolattal, hogy meg fogja enni a krokodil, hanem azzal a gondolattal teszik oda, hitáltal, hogy Uram, mi nem tudunk tovább tenni semmit, mi megtettük, amit tőlünk vársz, most tőled várjuk, Uram, a folytatást, mert hisszük, hogy neked terved van ezzel a gyerekkel. És a kis Miriam ott lesi, hogy mi lesz a kis babával, az öcsikével, és milyen bátran odalép a fáraó leányához, és megkérdi, hogy ne hívjon-e egy szoptatós héber anyukát, aki szoptatja a gyereket, hiszen abban az időben nem volt tápszer, nem lehetett fölnevelni a gyereket, csak ha szoptatták. És mindebből látjuk azt az isteni kegyelmet, ahogy megőrzi ezt a kisgyermeket, de láthatjuk Istennek valami félelmetes hatalmát, hogy ezt a gyereket megmenti a krokodiltól, de megmenti a sárkánytól is, és beviszi a fáraó családjába. A gyermekgyilkos fáraó családjával nevelteti fel ezt a gyereket. Hát gondoljatok bele, micsoda győzelem ez, milyen hatalom az Isten hatalma. Már ebben meg kellene látni, hogy milyen hatalmas Úr az Isten. És felneveli a fáraó azt a gyereket, aki majd győzelmes lesz a fáraó felett. És látni kell ezeket az összefüggéseket. És itt a hitetlen ember mit mond? Hát véletlen. A sors kegye. Hát aki így beszél, az vak. Az teljesen Isten vak, és nem hallhatja a cselekvő Istent. Mert Isten is cselekszik, értünk. És tehát meg kell harcolni aztán a harcot, hiszen Mózes felneveltetett, és azt olvassuk a következő sorokban, hogy amikor felnőtt, ugye, akkor nem fogadja el, hogy a fáraó leányának a fia legyen, hanem inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Nagyon fontos látni itt valamit. Mózes egy olyan családba került, amelyik abban a ókori világban, azt gondolom, a világ leggazdagabb családja lehetett. Valami elképzelhetetlen gazdagsággal bírt a fáraó, Egyiptom királya, a világbirodalom királya, és Mózes mégsem hozzájuk számította magát, hanem a rabszolga néphez számította magát. Isten kisemmizett, megvetett, lenézett, rabszolga népéhez számította magát. Az ember belegondol most emberi értelemben, hogy milyen szeretete volt ennek az embernek a saját népe iránt. Hogy az Úr Jézus is szerette az ő népét. És olyan sok ember él abban az országban, aki nem szereti ezt a népet. Okoskodhatunk, hogy ki német, meg ki szlovák, meg ilyen, meg olyan gyökerekkel rendelkezik, de kérem szépen, évszázadok óta itt élünk együtt, és már egy nép vagyunk, és szeretnünk kéne egymást. És ez a szeretet csak a Krisztustól van, és a hit egyik megnyilvánulása a szeretet. Hiszen ezt látjuk Mózes szüleibe, és ezt látjuk most Mózesbe, szereti az ő népét. Hiszen csak akkor tudok tenni emberekért, egy népért, ha van a szívembe irántuk szeretet. Tudjuk, Mózes elhamarkodta a dolgot, és nem várta meg Isten óráját. Jézus olyan gyakran mondta, nem jött el még az én órám. Ő mindig figyelt az Atya kezére, és akkor cselekedett, amikor eljött az ő órája, amikor az Atya intett. Ő jó volna ezt nekünk megtanulni, hívő embereknek, hogy ne legyünk ide-oda kapkodó, és magunk esze után futkosó emberek, hanem nézzünk mindig az Atyára, és ő vezessen bennünket a szolgálatainkban, a feladatainkban, mert jaj, ha nem vagyunk a helyünkön, vagy nem várjuk meg azt az időt, amikor az Atya int a kezével, a cselekvésre int és bátorít bennünket. Tehát látjuk, Mózes elvéti a dolgot, de az a cselekedete, hogy kiáll a rabszolga népe mellett, és agyonütötte, valószínűleg nem akarta agyonütni, és nagyobbat ütött, mint kellett volna, agyonütötte ezt a rabszolgahajsát, az egyiptomit. Itt eljött az a pillanat, amikor neki dönteni kellett volna. Mert ne gondoljuk, hogy nem mehetett volna vissza. Nem gondoljuk, hogy nem rendezhette volna a dolgot. Sőt, most mondok valami nagyon fontosat, ami rendkívül aktuális. Azt, hogy Mózes egy, egy rendkívüli intelligens és értelmes ember volt. Tehát ő előre tudta, ha ő szembefordul a fáraó családjával, és a rabszolga nép mellé áll, akkor kegy vesztett lesz. Tehát minden értelmes ember tudja, hogy ebben a világban könnyű kegyvesztetnek lenni. Sokan persze úgy gondolkodnak, és itt elsősorban az értelmiségi középosztályt, az értelmiségi vezető réteget érintette mindig a világgal való kollaboráció veszélye. Igen, persze az egyszerű mindennapi munkás embert is érintik ezek a dolgok, de elsősorban azért mégiscsak az értelmiségi vezető réteget. És ha az ember visszagondol a diktatúrákra, akkor láthatta, akár a kommunista vagy a fasiszta diktatúrában lehetett látni, hogy emberek úgy gondolták, hogy ők vannak olyan értelmesek és okosak, hogy ők meg tudják oldani a problémát. Döbbenetes a gondolkodása azoknak az embereknek, akik magukat hívőknek tartották, és mégis vállaltak, például beléptek a kommunista pártba, például vállaltak egy olyan rendszerben funkciót, akár a kommunizmusban, akár a fasizmusban, amikor ennek lelki ára volt. De úgy gondolták, most csak tessenek egy kicsit ebbe belegondolni. Komolyan így gondolták, én tudom. Lelkészek is így gondolkodtak, hogy az Isten irgalmas, a fáraó meg kegyetlen. Hát nem kell tudnia a fáraónak, hogy mi van az én szívemben. Tehát el lehet ezt rejteni. Hát ha elrejtem, akkor el is vesztem a hitemet. És ez történt nagyon sok emberrel, és ma is. Amikor látjuk, hogy nyugaton egy olyan ideológiai háború kezdődött, amelyikben állást kell foglalni, akkor egyházi vezetők már előre föltartják a kezüket. Már előre megadják magukat, mert tudják, mert okosak, mert intelligensek, hogy ennek következményei lesznek. Igen, ám a Mózes is tudta. De azt mondja az ige, ő vállalta az Isten népje való együtt nyomorgattatást, az együtt szenvedést, vállalta a Krisztus gyalázatát. Ugye itt visszaigazolódik az, amit a múltkor mondtam, hogy az égő csipkebokorban Krisztus jelenik meg. Ugye Pál apostol gyönyörűen elmondja a korintusi levélben, hogy a pusztai vándorlás során, amikor Isten népe ott vándorolt a pusztába, akkor mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Tehát legyünk teológiailag okosak, a Szent Háromság Isten nem a betlehemi gyermek születésével kezdődik, hanem örökké Szent Háromság, egy igaz Isten. És ezért teljesen jogos, amikor azt mondja Pál apostol, hogy Mózes vállalja a Krisztus gyalázatát. Mert tessék elhinni, Krisztus mindig test idegen ebbe a világba. Mindig test idegen. És nekünk döntenünk kell. Ez a döntés kényszer, hogy vagy az Úr mellett döntök, vagy a világ a fáraó mellett döntött. A kettőt nem lehet összeegyeztetni. Előbb-utóbb úgy is kiderül. De mégis nagyon sokan ma is látom, hogy úgy gondolkodnak, hogy okosak ők, és mégiscsak jól lakik a kecske, és megmarad a káposzta. Igen, ám csak, hogy a kecske a balkész felől fog állni. Azon az utolsó napon. Ez egy kicsit gúnyoros humor, amit mondok, de valóban így van, mert azt mondja az Úr igéje, a jelenések könyvében, oda nem mennek be elsősorban a gyávák. És olyan megdöbbentő, hogy a gyávaság a hit ellensége. A hit bátor magatartás, aki a Krisztus mellett kiáll, és mindig az ő oldalára, a hívő embernek nincs más lehetősége, mindig mellé állni. Minden döntésben, teológiai döntésekben, erkölcsi döntésekben mindig mellé állni, és akkor ő mellettünk van. Sokan arra hivatkoztak, de hát a családomért teszem, a gyermekeimért, a gyerekeim jövőjéért teszem. És igen, ez így is volt. Valóban nagyon sok ember ezért vállalta a megalkuvást és a kompromisszumokat, mert a gyerekeiért és a családjáért tette, csak nem gondolkodott. Nem gondolkodott, hogy ennek óriási lelki ára van. Na de hát Mózes is, így mondom, megvádolható akár még korrupcióval is. Mert mit mond itt az ige? Hogy mert inkább vállalta Isten népével együtt szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsült Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hát akkor ez korrupció, mert ő is egy jutalmat vált. Na de ez nem korrupció, ezt az Úr ezt mindig nagyon-nagyon nagyra értékelt, amikor valaki az üdvösségét kereste, és az üdvössége fontosabb volt mindennél, a világ minden kincsénél, a testi gyönyöröknél. Gondoljatok, Mózesnek milyen lehetőségei voltak, milyen lehetőségei lettek volna. Aztán 40 éven keresztül az apósa juhait terelgeti a sínai pusztába. Vállalta, és micsoda jutalmat kapott. És nem csak oda át, hanem az Úr Jézustól megkérdezi Péter apostol, és nekünk mi lesz, Uram? Akik elhagytunk mindent. Erre azt mondja az Úr Jézus, hogy még itt ebben a világban házakat és testvéreket, és mindig eszembe jutott Pál apostol, volt-e olyan város, ahol nem fogadták be. És igenis, örökölünk. De, és most itt látni kell, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy itt csak a győztesekről szól az ige. De győztesekről is szól az ige, és a továbbiakban látjuk, hogy hitáltal rendelt áll a páskát. Ez volt a győzelem csúcspontja, tessük elhinni, olyan jelentéktelennek tűnik abban az óriási küzdelemben, amit Mózes felvállalt, hogy a világ birodalom vezetőjével, a fáraóval küzdjön nap, mint nap, felvállalta. Óriási küzdelem volt. El tudom képzelni ezt a pszichikai leterheltséget, amit ez jelentett. Közben nem csak a fáraó támadta, hanem a saját népe hátba támadta, hogy te szabadítani akarsz bennünket, és egyre több terhet ró ránk a fáraó. Ugye nem gondoljuk azt, hogy ez a küzdelem azonnal a győzelem mámorát jelentette volna Mózesnek, egyáltalán nem. És mikor a győzelem beteljesedett, akkor a hitetlenkedő népével kezdett küzdenie. Küzdelem volt az egész élete, a hit harca, amiből nem léphetünk ki egész életünkön keresztül, de a jutalomra tekintett. Igenis, tekintsünk a jutalomra, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy itt testvéreket, házakat, és odaadt örök életet. És van ennél nagyobb jutalom. És érdemes ezt elfecsérelni alantos bűnökön szerzett örömökért. Még emberi észre is be lehetne látni, de tudjuk, hogy a romlott emberi gondolkodás nem látja be. Csak akinek Isten megnyitotta a szemét. Az Úr Jézus azt mondta, és ne gondoljuk, hogy ezek a hithősök maguktól voltak ilyenek, amilyenek. Hanem az Úr Jézus azt mondta a vakon születettnek a templomba, hogy én ítélet véget jöttem erre a világra, hogy akik látnak, vakok legyenek, és akik vakok, lássanak. És Mózes és a többi hithős hát azért látott. Így mondja itt az ige, hogy Mózesnek erős szíve volt, mint aki látta a láthatatlant, a láthatatlan Istent. Őt látta, és látta mindazt, ami ezzel együtt járt. És ezért tudott Isten mellett dönteni. Tehát a hit lát. Persze ez a fajta látás, ez nem fizikai látás, hiszen Jézus mondta, boldogok, akik nem látnak és hisznek. És a hit szemével láthatjuk az Isten dicsőségét, valóságát, a hit szemével láthatjuk a jutalmat, amelyre Mózes is tekintett az örök életet. Tehát igenis, hogy értelemmel is fel kell fogni ezeket a dolgokat, és dönteni kell. És a hit szeme ugye a hit hallásból van, és a hallás a Krisztus beszéd által. És most figyeljük, hogy lett a páska, hogy született a páska bárány. Vagy egyáltalán, hogy ment el Mózes a fáraóval küzdeni. Előtte beszélt vele az Isten, szólt hozzá az Isten, csak annak nyílik meg a szeme. Csak az, abban születik hit, akihez szól az ige, mert a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Tehát akivel beszél a Krisztus, akihez szól az ige, aki meghallja, annak egyszer csak megnyílik a szeme, a lelki szeme, a szellemi látása megjön, és látja a láthatatlan Istent, és akkor tud igazán dönteni újra és újra Isten mellett. És látjuk azt, hogy a páskát elrendelte hit által. De hát ezt is az Úr mondta neki, elmondta Mózesnek részletesen, hogy kell megülniük a páskát, az első páskát, és le kell vágni a páska bárányt, és a bárány vérével meg kell kenni az ajtó félfát, illetve a szemöldök fát. Ami azt jelenti, hogy elkerüli őket a pusztító angyal. Tehát minket nem Mózes szabadít meg. Nem emberi lehetőség a szabadulás. És itt a páska ünnep, amelyet kötelezővé tett Isten évről évre a zsidó népnek, az ő népüknek, mert emlékezzetek, hogy szabadított meg benneteket az Úr a gyilkos fáraó kezéből, és hogy vitt ki benneteket nagy hatalommal, kinyújtott karral. Erre kellett emlékezni, és a véren kötött szövetség, mert mondhatták volna talán a zsidók, hogy ugyan, mert már elhangzott az Úr ígérete, hogy az egyiptomiaknál meghal minden elsőszülött, a fáraótól kezdve a rabszolganő gyermekéig az elsőszülött mindenki meghal, sőt, még az állatok elsőszülöttje is meghalnak. Iszonyatos ítéletet tartott Isten. De gondoljatok, Isten ítélete még így is kegyelmesebb, mert a fáraó minden kisfiút lemészároltatott. Az Úr ráteszi a kezét erre a szörnyű bűnre, de csak az első szülötteknek kellett meghalniuk. És ő szövetséget költ. És azt mondja, hogy a ti gyermekeidnek nem fognak meghalni. Hát akkor minek a páska, gondolhatták volna némelyek, miért kell ezt a bárányt levágni, úgyse érünk rá, mert már menni kellene, de le kellett vágni. Mert csak akkor kerüli el a pusztító angyal az ő házaikat is, a vér menti meg őket, a bárány vére előképe a Krisztus vérének, aki megvásárolt bennünket. Ugye a győztesek, akik állnak fehér ruhába a bárány vérétől tisztultak meg, így olvasok ott az igében, hogy kik ezek, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe. Tehát a bárány vére nélkül nincs kiválasztás, de nincs üdvösség se. A kiválasztás nem azért kiválasztás, mert bennem van az alapja, hanem az alapja, a kiválasztás alapja a Krisztus vérében van. És ezért kellett a páska bárány, és ezt is hit által rendelte a Mózes. És milyen csodálatosan előre mutató, drága üzenete ez Istennek. És én azt gondolom, hogy ezek a dolgok, amiket most én elmondtam Isten igéje alapján, azok nyilvánvalóan teszik számunkra, hogy így lehet győzelmes hívő életet élni, hogy az Úr szól hozzánk, mi engedelmeskedünk, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózesnek is el kellett menni Egyiptomba. Tehát ott kellett hagyni a pusztát, a juhokat, el kellett menni Egyiptomba, és fel kellett venni a harcot. Igen, nekünk most persze nem fizikai harcot kell vívnunk, meg elsősorban nem politikai harcokat kell vívnunk, bár annak ítélik. Nagyon sokszor a mi nézeteinket politikai agressziónak tekintik. Egy volt pártag elolvasta a Dániel a könyvét, és azzal utasította el, hogy amit írtam, hogy ez a pap politizál. Hát kérem szépen, Mózes is kénytelen volt politizálni, mert a politika üldözi Isten népét. Hát a politika ura nagyon gyakran egyértelmű. Tehát a világban élünk, és ezek, akár ezt a bélyeget se kerülhetem ki. Hogy, ahogy nekem mondta a elhárító tiszta kis katonának, másfél hónapos katonának azt mondta, hogy azért nem vagyok kiszag, mert a rendszer ellensége vagyok. Egy pillanat alatt rám sütötte, pedig elmondtam aztán neki, hogy azért, nem azért. Azért nem vagyok kiszag, mert a kis ateista szervezet és mint hívő ember nem léphetek be. Tehát ezek azok a döntések, amiket aztán politikának neveznek. Holott nem politika, bár hatalmi kérdés, hogy kinek az oldalára állok. Tehát ezek nem kis ártatlan dolgok, és ezt nem lehet otthon a háló szobába csücsülve elintézni a hívő életet, hanem ki kell menni, el kell menni, hogy Mózesnek is el kellett menni, és meg kellett küzdenie. Végig kellett harcolni azt a harcot. Nekünk persze nem fizikailag. Ahogy Pál apostol mondja, hogy a mi hadakozásunk fegyverei lelkiek, szellemi fegyverek, amelyekkel lerombolunk minden magaslatot, amely Isten ismeretével szembe emeltek. Húha, ilyen kemény harcot kell folytatnunk? Az ateistákkal szembe, az istentelenekkel szembe, a genderrel szembe? Igen, erről van szó. Na ezért lesz az ember a világba üldözött. Na de ha nem teszem, elhúzódhatok, félreállhatok, az egyházi vezetők is megtehetik, elfogadhatják a nyomást, engedhetnek nekik. De mi lesz ennek a következménye? Tehát ne áltassuk magunkat, harc van, és ez a harc hit által győzelemre vezet. Ahogy a Vörös-tengeren azt mondja, hit által káltak át a Vörös-tengeren. Mert az Úr mondta neki. És ne felejtsük el, a hit mindig az ígére alapul. Mindig. Nekünk nem kell másra tekinteni, mint az ígére. És átmentek. Nektek csak nézni kell, mondta az Úr szabadítását. Ahogy abban az énekben is hallottuk. Hit által omlottak le Jerikó kőfalai. Ez talán az egyik legcsodálatosabb a honfoglalás során. Megmutatta nekik Isten, hogy nem ti győztök, én adom nektek ezt a földet. Mert én ígértem nektek, én adom nektek. De nektek részt kell venni a küzdelemben. És ezt nagyon komolyan kell érteni. Körbe kellett járniuk, vinni kellett a szövetségládát, és leomlottak a falak. Nagyon érdekes, hogy Kathleen Kenyon, egy angol régész ásta ki Jerikó falait, és hát mindent úgy találta, hogy a Bibliában az le van írva. De mivel a modern történelem nem a bibliai időszámítást fogadta el, hanem egy téves egyiptomi időszámítást, ezért ez a történésznő azt írja, hogy a Bibliát történeti szempontból figyelmen kívül kell hagyni, mert abban semmi se igaz. Igaz, hogy ugyanúgy leomlottak a falak, ahogy a Bibliában le van írva, de nem a bronzkorban, hanem a vaskor elején, mondja a történész, hiszen az idő ugye a történelem gerince. Most gondoljatok, hogy egy ilyen nagy tekintélyű régész ilyet lemer írni, hogy a Bibliát figyelembe sem szabad lenni. Mit tesz Isten erre? Hallgat? Nem hallgat. David Rohl, az angol egyiptológus megválaszolja a dolgot. Kiderül, hogy 300 év tévedés van az egyiptomi kronológiában. És bizony nem az a 12. század végén vonul ki, ahogy a modern liberális teológia tartja, Isten népe Egyiptomból, hanem a 15. században. A 15. században, valóban a bronzkorban. A Biblia pontosan megadja a dátumot, hogy Krisztus előtt 1446, de nem fogadták el. És most Davidról bebizonyította, sőt, Józsefről is szó volt, hogy elvitték a tetemeit. Milyen különös hit rendelkezik. Ő is nem egyiptomi akar maradni, hanem az Isten népéhez akar tartozni. És látjuk, hogy ez is beigazolódott, hiszen meg is találták a kriptáját, illetve a kis piramisát Avarizba, ahol volt a palotája, megtalálták. Később Ramszesznek nevezték ezt a helyet, és megtalálták. És nem voltak benne a csontok. Egy olyan piramis, egy kicsi piramis, 12x7 méteres alapterületű kis piramis találtak, amiben megtalálták az úgynevezett kultuszszobrát Józsefnek összetörve, és egy darab csontot se találtak a kriptában. Hát elvitték. Tehát az Isten igéje mindenben igaz. Én csak azért tértem ki erre, hogy igenis az Isten igére lehet építeni. És ha ellenkezik a világi tudománnyal, mindig kiderül, hogy a tudomány téved. Visszatérve, Jerikónak leomlottak a falai, és a kis ujjukat csak kellett mozdítani, de körbe kellett járni. És a parázna nő, ugye mondhatnánk, hogy egy ilyen erkölcstelen nőt megtart az Isten. Hit ébredt ebbe az asszonyba. Ebbe a bűnös nőbe hit ébredt. Azt mondja, tudjuk, hogy rettenetes hatalom a ti istenetek, aki kiszabadított benneteket Egyiptom kezéből, tudjuk. Értitek? Tudta, az egész kánaáni világ tudta, hogy mi történt. És egy ilyen romlott nő hit. Ezért megmenekült. Ugye látjuk, hogy sokszor az új szövetségben is a bűnösök menekülnek meg. Milyen kegyelmes az Isten, és mennyire dönteni kell mellette. Most gondoljatok, ez a Ráháb döntött Isten népe mellett. Nem volt könnyű döntés. És aztán szinte árad az apostol igéje, és mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jefétéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétáktól. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségekből épültek fel, háborúba lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg, asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Most, ha itt befejeznénk, akkor mondhatnánk halleluja, és igaza volna a rajongóknak. De az ige józan, és van folytatás. És azt olvassuk, másokat viszont megkínoztak. Hogy van ez? Jakabot lefejeztethette Herodes? Igen. Hát Pétert nem engedte az úr, mert a más terve volt. Tehát a győzelem nem csak azt jelenti, hogy én győzök le másokat, hanem bizony legyőzhetnek engem. Az Úrért bántalmazás, börtönt is szenvedhetünk, ahogy szenvedtek is sokan. Igen, nagyon szimpatikus egy dávidi győzelmet látni a Góliát felett, majd nagyon szimpatikus látni, hogy egy Gedeon vagy egy Sámuel micsoda győzelmeket arat, vagy hogy támad fel a sareptai özvegyasszony gyermeke, vagy a sunémi asszony fia Elizeus korába. Tehát csodálatos dolgok ezek, de vagy ahogy Dániel ugye megmenekül az oroszlán torkából, igen, de ott van a másik oldal, az az árnynak tűnő másik oldal, és közben Isten mártírjai nagyobb dicsőséget kapnak, ahogy itt is olvassuk, hogy nem menekültek el, hanem a megjutalmazásra tekintettek. A prófétákat is megölték. Hogy Jézus ott lobbantja a szemükre, sírva lobbantja a szemükre, a Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölt a prófétákat, azokat, akiket hozzád küldettek. És itt beszél az ige arról, hogy némelyeket szétfűrészeltek. Ugye Justinus mártír, keresztény mártír, aki a 100-ban született és 165-ben halt meg, ő írja zsidó hagyományra hivatkozva, hogy ez a szétfűrészelt proféta Ézsaiás proféta volt, akit állítólag Manassé ketté fűrészeltetett. Rettenetes dolgok ezek, de megtörtént dolgok, és hogy felteszik egyesek a kérdést, hogy miért engedi meg az Isten. Mit tettek az ő drága fiával? Akkor nem kérdezzük meg. Tulajdonképpen Isten, legalábbis én így gondolom, és a Biblia alapján így hiszem, hogy Isten csak azok tisztelhetik meg a mártíromsággal, akik az életüket is szívesen odaadják érte. Akik imádják az Urat és drágább már számukra, mint a saját életük. Mert tudják, hogy ő az én életem, a mi életünk, és akik az életüket csak kimélték, mint halálik, mondja a jelenések könyv. Ezek a győztesek, ezek a legnagyobb győztesek. Persze nem szimpatikus ez a testi embernek, de nagyon is nem. Nagyon is menekül még a gondolatától is az ember. Hát ilyenek vagyunk, és csak az új ember, az újonnan született ember, az Isten tud felkészíteni egyeseket, akiket erre méltat, hogy a vérüket onthatják az Úrért. És én azt gondolom, ez nagyobb dicsőség és győzelem, mint seregeket győzni le, bár az emberi gondolatnak szimpatikusabb. De akár így, akár úgy, mert vannak, akinek Isten ilyen győzelmet adott másoknak, a vereségnek tűnő hatalmas győzelmet adja, hiszen a világ Krisztus keresztjét vereségnek értékeli. Ott a legnagyobb, a világ történelem legnagyobb győzelme, hiszen a sátán győzettetett le. A Krisztus keresztje győzelem a sátán, a bűn és a halál felett. A legnagyobb győzelem, az élet győzelme. És akkor az ember Isten szemével nézi a dolgokat, az ige szellemisége hatja át, akkor nem dermed meg a szíve a félelemtől, hanem hittel az Úrra tekint, és a nehéz idők is jönnek, mert azok jönnek, ne is áltassuk magunkat, azt gondolom mindenki érzi, hogy nehéz idők jönnek, de a Krisztus van, és a Krisztussal, a kereszt Krisztusával mindig lehet győzelmes, hívő életet élni, mert a győzelem, újra mondom, győzelem a sátán, a bűn és a halál felett, és a győzelem a te számodra és az én számomra. Az a jutalom, amire Mózes tekintett, az a jutalom, amelyre a mártírok tekintettek. Az az igazi jutalom. Olvastam, hogy valahol A közel-keleten talán már olvasták a testvérek is, de egy alkalommal keresztényeket végeztek ki a hitük miatt. Aztán felállították a katonákat, kivégző osztagot, és mielőtt a vezénylő tiszt kiadta volna a tűzparancsot, az egyik katona ledobta a puskáját, és beállt a kivégzendők sorába. És ráförmett a vezénylő tiszt, hogy megbolondultál. Erre azt a válaszolta, nem. Nekem kell az a korona, amit a fejük felett látok. Ennek az embernek Isten megnyitotta a szemét, és látta a láthatatlan koronát a mártírok feje felett. Tehát akár győzelmes lehet az hívő életünk, akár látszólag vesztes lehet, ha Krisztussal maradunk, az ő kegyelméből nem esünk ki, ha hit által megmaradunk benne, győzelmesek leszünk. Adja meg az Úr, hogy végig megálljuk a nagy tusát. Köszönjük, Urunk, a Te ígédet, áldunk érte. Amen.